A Debreceni Egyetem zeneművészeti kara, valamint a Jövő Művészetéért Alapítvány immár negyedik alkalommal szervezte meg a zenepedagógiai konferenciát Debrecenben. A szakmai eseményre a zeneművészettel foglalkozó kutatókat, előadó művészeket, tanárokat várták az ország minden részéről, sőt a határon túlról is. A konferencián többek között szó volt a gyermekkori zenei nevelés későbbi hatásairól, a 18 éves kor után elkezdett zenei tanulmányokról, a zenészek sportolási kultúrájáról, a professzionális művészeti oktatásról, speciális előadói problémákról és a könyvtárak szerepéről a zenei nevelésben. Váradi Judit, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara tanára, a negyedik zenepedagógiai konferencia elnöke. Ez a konferencia a napokban zajlott, és a kutatásokat vitatták meg a zene és a zenepedagógia világában. Milyen hagyományokkal rendelkezik ez a konferencia, tekintve, hogy mindmár a negyediket rendezhették meg, és mindig Debrecen ott helyszínt ennek?
Igen, ez tulajdonképpen az én ötletem nyomán jött létre ez a zenepedagógiai konferencia, hiszen nagyon sok neveléstudományi konferenciára járunk, mind hazai berkekben, mind nemzetközi szintéren, de ott mindig csak egy vagy két szekció vagyunk, úgy oda csapódtunk valahogy ezekhez a óriási témákhoz, hiszen egy részében természetesen, hogy a neveléstudománynak a világában is otthonosan mozgunk. Ugyanakkor én szerettem volna egy olyan eseményt létrehozni, egy olyan apropót, ahol a magyarországi doktoranduszok, akik ezen a területen kutatnak, illetve nem csak pedagógia, hanem az előadó művészet és alkotó művészet területén, legyen egy olyan lehetőség, amikor megismerjük egymás munkáját, így tudunk csatlakozni, így tudunk együttműködéseket kialakítani, illetve a kutatási területeken így lehet például olyan részt találni, hogy tudjuk, hogy ki mit kutat, és mi az, ami még feltáratlan terület. Úgyhogy ez vezérelt, 2018-ban volt a legelső konferenciánk, ez vezérelt, amikor létrehoztam, és azt kell mondanom, hogy első pillanattól kezdve 30 fölötti volt az előadások száma, most 35 előadótól 41 előadást hallhattunk, 19 intézmény képviseletében jöttek Magyarországról és a határon túlról, és kezdi magát kinőni a konferencia, már másfél napos volt, de ha nagyvonalú vagyok, akkor ez már egy kétnapos konferencia.
Tulajdonképpen kiket várnak ide, és a zenepedagógia milyen szintjeiről? Tehát egészen már akár általános iskolai zenepedagógus is elmehet, vagy itt kifejezetten a kutatókra, akik a zenepedagógia tudományos terén dolgoznak, őket várják.
A bázisát a konferenciának, de ez minden konferenciánál így van, a kutatók adják. Azok, akik módszereket, esetlegesen jelenségeket, vagy módszertani dolgokat kutatnak, és akkor természetesen vannak olyan tanárok is a területen, akik a jó gyakorlatokat hozzák, és szeretnék bemutatni, hogy minél szélesebb körben ismert legyen, és vannak olyan előadó művészek, akik egy bizonyos előadói problematikával foglalkoznak, például a zenei előadó művészeti doktori iskolából, és ezt mutatják be. És a zenetudományi területről is volt előadunk, tehát ez a többféle terület fantasztikusan megfér egymás mellett, sőt azt kell mondanom, hogy kiegészítik egymást, hiszen egyik sem öncélú, egyik sem önmagáért való, és mindegyik témát, mindegyik jelenséget a maga komplexitásában kell értelmezni.
Mit lehet mondani egyébként, mennyire fontos téma ez ma napjainkban, maga a zenepedagógia, illetve a zenepedagógia által felvetett kérdések?
Számunkra eszenciálisan fontos problémákról beszélgetünk, de a célunk az, hogy rávilágítsunk arra, hogy a művészet és a zenei oktatásnak igenis hol a helye a mai világunkban, és a digitális technológiák fejlesztésével hol tudunk kapcsolódni ezekhez a területekhez, illetve ami nem kapcsolódik, ott milyen plusz dolgot tudunk kialakítani, mi az az elengedhetetlen hatása a zenei nevelésnek, és ha csak itt arra gondolok, hogy egyre inkább küzdünk azzal, hogy a gyermekek nem tudják beazonosítani a saját érzelmeiket, és nagyon sok viselkedési probléma abból származik, hogy ezeket nem tudják kezelni, nem tudják feloldani a feszültségüket. Ha csak erre utalok vissza, ez egy viszonylag kis terület, viszont roppant fontos a jövő generáció szempontjából, tehát ezek azok, amikre például kulcsfontosságú megoldást adhat egy zenei nevelés.
Most az jutott eszembe, hogy a napokban beszéltem Arany Jánossal, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, és ő nagyon fájlalja, hogy nem is nagyon énekelnek ma már a gyerekek. Hogy ezzel egyetért?
Abszolút egyetértek vele, hiszen az éneklés az egy eleve már egy saját belső érzelemvilágnak a megmozgatása. Na most, ha csak a zenehallgatásból indulok ki, ugye mindenki olyan szinten tudja befogadni a zenét, és most mindegy, hogy milyen műfajú zenéről beszélünk, tehát a zenét olyan szinten tudja befogadni, amilyen az ő belső érzelmi skálája. Ha az egy szűk érzelmi skála, akkor a zenéből is csak egy bizonyos féle hatást tud magáénak tudni. Illetve ugye a zenei nevelésnél, nem csak az éneklésnél, hanem a társas zenélésnél, a társas éneklésnél, egy kórus éneklésnél, annak ott van a társadalom építési hatása, egy kohézió megteremtése, amikor teljes mértékig eltűnnek a társadalmi korlátok például, mert csak azt tudom, hogy a mellettem állónak is fantasztikus hangja van, és együtt tudok vele énekelni, együtt tudok vele zenélni, és nem nézem, hogy honnan jön és milyen cipő van rajta.
Nos, az idei zenepedagógiai konferenciának mi állt a fókuszában, vagy milyen olyan kutatási eredményeket, témákat tudnak kiemelni, ami esetleg közérdeklődésre tarthat számot?
Azt kell mondanom, hogy akkor a következő legalább 20 percben ezeket sorolnom kellene, hiszen nagyon-nagyon gazdag volt a kínálat, és ha onnan indulok, tehát egy picit próbálnám csoportosítani, hogy a zenepedagógia területéről, itt például pontosan megjelenik a gyermekkori zenei nevelés hatása, későbbi az egyetemista létben, ez hogyan hat egymásra, hogyan hat a kultúrafogyasztásukra. Akkor foglalkoztunk olyan problémával, ami szerintem egy fantasztikusan izgalmas területe és új területe itthon a zenepedagógiának, hogy azok, akik 18 éves koruk után is még az alapfokú művészetiskolában vagy folytatják, vagy elkezdik felnőttként a zenei tanulmányaikat. Mégis mi motiválja őket erre? Egyébként ez egy egyre inkább szélesedő jelenség, és szerencsére az intézmények is utána nyúltak, tehát abszolút megvan a törvényi háttere, hogyha valaki nyugdíjas korában úgy gondolja, hogy na akkor most van itt az idő, hogy én zenét tanuljak, megteheti, üzenem mindenkinek, aki ezzel szeretne foglalkozni. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy foglalkoztunk azzal, hogy a zenészek például sportolnak-e, foglalkoztunk a professzionális művészeti oktatással, mind középfokon, mind pedig egyetemi szinten, foglalkoztunk olyan előadói problémákkal, ugye az egy picit szűkebb réteget érint, hogy mégis hogyan lehet a kupren díszítési technikáit megoldani. Természetes, hogy ez nem tart széles érdeklődésre számon, de azzal is foglalkoztunk, hogy egy könyvtár hogyan tud hozzátenni a zenei neveléshez, milyen tanórán és iskolán kívüli tevékenységeket tud szervezni, ami pozitívan befolyásolja a gyermekek életét.
Itt a zeneművészeti karon milyen programokkal, koncertekkel próbálják segíteni ezt a zenepedagógiai nevelést, mondjuk az általános iskolai tanárok, tanítók számára is akár?
Nem új a kezdeményezésünk, hiszen 23 évvel ezelőtt jött létre az a hangjáték zenei ifjúsági élménykoncertek, ahol határozottan az általános iskolás korú tanulókat szólítjuk meg, és ott szervezett osztályok járnak, de ezt kinyitottuk már a családok számára is a zenematiné sorozatunkkal. Ugyanakkor picit tovább lépve meghirdettünk szabadon választható kurzusként klasszikus koncertek néven egy olyan lehetőséget, az egyetem bármelyik karáról fogadjuk azokat a hallgatókat, akik szeretnének részt venni a bérletes koncertjeinken, és 8 alkalom teljesítésével egy 2 kredites tantárgyat magukénak tudhatnak. Azt kell mondanom, hogy természetesen ehhez is kapcsolódik egy kutatás, és annak az eredményeiből azt szeretném kiemelni, hogy magukat, az egyetemistákat is meglepi, sőt, sokszor megdöbbenti, hogy nekik mennyire tetszett egy-egy koncert, egy-egy előadói apparátus, vagy egy-egy mű, amit azóta volt olyan visszajelzés, aki azt írta, hogy annyira megfogta az a mű, hogy a napi lejátszási listájába beemelte, és ilyenkor én mindig napokig repülök, mert úgy érzem, hogy na végre megint tettünk valamit a zenei nevelésnek a területén.
Milyen visszajelzések érkeztek a konferenciát illetően?
Aminek nagyon örülök, hogy ugye ez egy, amit említettem a interjú elején, elején is, hogy ez egy kapcsolatépítésnek a szintere. Mindig nagyon örülök annak, amikor a kollégák egymásra csodálkoznak, és esetlegesen a közös területek egyre inkább új színekkel, új lehetőségekkel bővülnek. Azt kell mondanom, hogy negyedik alkalommal rendeztük meg a konferenciát, egyre színesebb, egyre változatosabb az előadásoknak a tartalma is, és hát ha csak magamból indulok ki, porrasztóan sajnáltam, hogy nem egy hetes a konferencia, ahol minden előadást egyesével végig tudunk ülni, és valahol válogatnunk kellett az előadások között, hiszen három szekció zajlott párhuzamosan, és ez, ami megerősített, nem csak az én gondolatom volt, hanem több kutató, több előadó elmondta, hogy annyira jó lett volna még több előadást meghallgatni, csak a párhuzamok miatt ezt nem tudták megtenni, de én úgy gondolom, hogy ez az, ami motiválja őket majd, hogy legközelebb is eljöjjenek.
Egyébként meghívásos alapon működik ez a konferencia, vagy pedig jelentkezni kell rá, már előadóként is?
Ez egy tudományos konferencia, aminek ugye az alapparaméterei között ott van, hogy lehet rá jelentkezni, meghirdetjük, lehet rá jelentkezni, de a tudományos megközelítés az elvárt, tehát két opponens olvassa a beadott absztraktokat, és az alapján pontozásos rendszerrel kerülnek be az előadások.
A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, valamint a Jövő Művészetéért Alapítvány immár negyedik alkalommal szervezte meg a zenepedagógiai konferenciát Debrecenben. Erről beszélgettünk Váradi Judit egyetemi tanárral, a konferencia elnökével.